Szervusztok, jó estét, az régen minden jobb volt, hátrafelé nyilazott történelmi műsor, magam Csundelik Péter vagyok, szakmám szerint történész, itt ülök Laska Pál forgatókönyvíróval.
Sziasztok!
Balázs Istvánnal, a műsorunk ideológusával.
Szép jó estét!
És Vágó Egyébi Andrással, a rendszerváltás egyik mellékszereplőjével, mondhatni, aki aztán a 90-es éveknek hát egy ilyen emblematikus alakja lett, a magyar gonzó újságírásnak pedig hát főszereplője.
Jó estét a hallgatóknak!
Hunter S. Thompson, magyar hangja, a Magyar Narancs alapítója, sokáig főszerkesztője, aztán egy filmrendezői pályát is magad mögött tudsz dokumentumfilmekkel, játékfilmekkel, és hát tavaly, ugye 60 éves lettél, túlélted mind Hunter S. Thompsonnak a konyháját, aki hát soha jött, ugye a kokainnal szórta meg a különböző ételeit, és mind Mónus Áronnak a hódmezővásárhelyi ráncsét, ahol lett mindenféle kardokat.
Igen, aztán nagyon szeretett Péter ezt a dolgot, ezt a Mónus Áron dolgot.
Ki fogunk érni rá?
Helyes, jó van. Beszéljünk Mónus Áronról, mint egy ilyen a múlt egyik árnyalakáról.
Azon a tengeren, aminek az egyik végén Soros György van, a másik végén Mónus Áron, aki ilyen egyszemélyes szabadságharcot folytat a világ ellen, egy hibbat feltalálóval. De kezdjük azzal, hogy ugye te egy tudományos segédmunkatárs voltál 1988-ban, gyakorlatilag egy ígéretes szociológus, lehet ezt mondani, Essexből tértél vissza ösztöndíjjal 1988-ban, és akkor egyszer csak belekeveredtél a rendszerváltás sűrűjébe, aminek hát pont az volt a lényeg ennek a korszaknak, hogy tudományos segédmunkatársak egyszer csak oda kerültek az ellenzéki kerekasztalhoz, és aztán akár a nemzeti kerekasztalhoz is, ahol nem csak Szabad Györggyel találkozhattál, hanem az MSZMP-nek Moszkvában kiképzett vezető profi politikusaival, és úgy tényleg úgy felgyorsult az idő. Erről a korszakról, ugye te 2009-ben publikáltál egy 1989 címmel egy ilyen kicsit fikciós, kicsit ilyen tényírom jellegű sajátos műfajú munkát, amely most ugye szűkített kiadásban.
Átdolgozott szűkített kiadás, igen,
második. Igen. Ez érdekel engem, hogy miért volt szükség erre a szűkítésre? Mert mondjuk az eredetiből a kínunk egy vaskos 640 oldalról.
Igen, és a másik az meg egy 200 valamennyi, most nem tudom fejből, hogy mennyi a vége.
Ez
igen.
A korszellemnek akartátok
236.
ezt így 236.
Tenni, nem vagy? Csak a korszellemnek, azt gondolom, hogy mondjuk 2009 óta, mióta az első verziót megírtam, azt gondolom, hogy elég sok minden változott. Azt gondolom, hogy akkor talán még 2009-ben már tudom, hogy mondjuk ez a rendszerváltás forgatókönyv, ez a 8 kötetes Bozóki András féle szerkesztett dolog talán már megjelent, de hát azért mégis csak egy nehezebben fogyasztható utazás az egyhajó koffert igénylő kiskönyvtár. De azóta azért elég sok minden megjelent a rendszerváltással kapcsolatban, és azt is gondolom, hogy történészek, mint például a Csunderlik Peti forduljanak ahhoz, és azt gondoltam, hogy a dokumentum jellegét ennek a könyvnek egy kicsit visszaveszem az olvasmányosság miatt. Tehát eddig ugye az volt, hogy amikor a 2009-es kiadás megjelent, hogy ez egy dokumentumregény, azt gondolom, hogy akkor a dokumentum szó volt inkább aláhúzva, most meg azt gondolom, hogy inkább a regény szó van aláhúzva benne, és ezt azért gondoltam fontosnak, és nem csak a entetszelgés és az önpolír és a nem tudom én mi miatt, hanem hogy egyre inkább nőnek fel olyan korosztályok, akik már tudnak olvasni, viszont nem voltak, nincsenek személyes élményeik ugye ezzel a korral kapcsolatban, és hogy egy kicsit egy ilyen népszerű vagy könnyebben követhető verzió az jobb lehetett ebben az ügyben. Ez volt a tézisem.
Ugye hát én is ugye 40 körül taposok, és ugye nekem is még ugye általános iskolában jártam az rendszerváltás idején, és nekem is sok olyan név van, mert egyszerűen nem mond semmit, tehát gondolom ez az idővel ez csak fokozódott ez a tendencia.
Romlik, mert most már azt mondod, hogy mit tudom, hogy Prepelicei István nyilván nem mond neked semmit, de ugye mondjuk a Kisgazdáknak egyik főembere volt, akit a Tordján József szorított ki egyébként ebből a pozícióból. Vagy azt mondod, hogy mit tudom
igen,
én, Magyar Szociáldemokrata Párt, ugye ezek a történelmi pártok voltak, egyébként mi akkori fiatalok úgy hívtuk ezeket, hogy a Covington pártok, tehát ez ugye Alzheimerre, meg hát ugye ilyen emlékezett kiesésre szolgáló gyógyszer volt ugye annak idején, nem tudom, létezik-e még.
Igen.
Akkor nagyon jó. De a lényeg az, hogy tehát, hogy mondjuk az Hoznemeket, meg a Kisgazdapártot, meg ezeket a történelmi pártokat, ahogy így előjöttek, ugye ilyen 80 körüli emberek, azt mondom, ilyen Covington pártoknak hívtuk, és hát ezek azért ugye elég jelentősen ki is lettek szorítva egyébként.
Hát nekem ezekről a történelmi pártokról mindig az jut eszembe, mint amikor egy futballistának a testvérét igazolják le. Tehát a független kisgazdapártról valaha, vagy a szociáldemokrata pártról valaha, ugye volt egy ilyen kép, hogy 50 évvel ezelőtt milyen politikusok voltak, és akkor nem tudom, hogy Tildi Zoltán, vagy éppenséggel Kéti Annát a szociáldemokratáktól, kisgazdáktól, szociáldemokratáktól lehet idézni. És akkor 88-89-ben ugye a történelmi pártok előkerültek ezzel a névvel, ami ismerős volt, és akkor, mint amikor az Erik Cantona öccsét, a Joel Cantonát leigazolja az Újpest, vagy valami, hogy a név ismerős, jó, és akkor egyszer csak szembesülsz az, hogy de tulajdonképpen kik alkotják ezt a szociáldemokrata pártot.
Igen. Nyilván, mondjuk például ebben a könyvben, de ez benne van a korai verzióban is, meg a mostaniban is. Azt gondolom, hogy két ilyen, hogy mondjam, spekulatív módon jutottam el két fajta történelmi politikai meglátásra, vagy tézisre. Az egyik az, hogy 1989 elején, amikor hát azért már ilyen kezdetleges metodikájában azért nagyon egyszerű közvéleménykutatások voltak, akkor azt hozták ki az akkori ilyen közvéleménykutatók, hogy a magyar lakosságnak több mint 60%-a szociáldemokrata érzelműnek vallotta magát. De ez ugye nem a Garami, meg a Kunfi, meg a Mónus Illés, meg a Peyer Károly, meg az ilyenek voltak, nyilván nem a Szakacsics, és hogy ez tulajdonképpen ez inkább jelentette a Bruno Kreiskit, meg a Willy Brandtot, meg a Helmut Schmidtet, és ezeket az embereket is inkább azért a billáknak, a nyugatnémet, meg az osztrák billáknak az áruforgalmával, vagy az áruválasztékával azonosították. De minden esetre ez megvolt. Na most ugye például ebben a könyvben ugye van egy ilyen bildungsfruhános vonulat, ugye, ami Dániel könyve címre hallgat, és van egy ezzel ugye antagonisztikus ellentétben lévő, hát egy ilyen szuper titkos szolga, aki persze természetesen ilyen nincs, de ez az állat nem létezik, aki ugye kén is volt, meg elhárító is volt, meg belső elhárító, meg 3x3-as, meg 3x1-es, meg nem tudom, és oda.
Ugye az eredetiben ugye több kémvonal is van, tehát amerikai...
Várjál, az a mostaniban is van, tehát a kémpólus az megvan benne, a kémpólus az megmarad benne, hát ez szerintem szórakoztató ez a lökerés irány, és a izét, és szóval ennek az embernek ugye vannak ilyen meglátásai, és az egyik ilyen meglátása az, hogy oké, de mondjuk a szociáldemokrata pártot azt jó volna titkosszolgálati módszerekkel el lehetetleníteni, hogy a, mondjuk azt, hogy az MSZMP reformszárnyának meg legyen a helye kvázi az úgymond szociáldemokrata mezőben. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy előrekészülés volt, és azt gondolom, hogy nyilván ott se volt mindenki csonthülye. A másik ilyesmi volt, hogy áldozzuk be a munkásőrséget, hogy ne a BM3-as ügyosztályát kelljen beáldozni. Tehát, hogy mondjuk ezek voltak, amiket mondjuk ilyen kvázi originális, ilyen fikcióban eladható meglátásoknak gondolok, de azt gondolom, hogy mondjuk történeti kutatások erre egyébként később ezt igazolhatják, vagy cáfolhatják.
Neked nagyon erős szociáldemokrata iskolázottságod van, tehát a 97-ben jelent meg, hogy a Narancs Blue címmel az első válogatás kötetet, ez később kettős követte. Azért imádom ezeket az írásokat, mert az abszolút ez az igazi eszement pszichedelikus gonzó stílus.
Ez Magyar Narancs publicisztikáknak a gyűjteménye.
Igen, ilyen nem csak az, hanem amit abban az időszakban írtam, tehát mondjuk a kezdetektől 98-ig, tehát azért van benne olyan is, ami még Narancs előtti volt, meg Narancs melletti, úgyhogy nem csak a narancsos, de azért alapvetően szóval, azért
erről szól. Az interjúra emlékszem belőle, az nagyon jó.
Tehát, hogy ez a pszichedelikus gonzó stílus keveredik egy nagyon erős részben társadalom elméletismerettséggel, részben a magyar, mondhatni, gonzó hagyomány. Mert hogy létezett egy gonzó hagyomány, tehát hogy a Kávas Gézának az írására gondolok 30-as évek végéről, vagy 40-es évek elejéről, vagy ott esetben Zsolt Bélának, vagy Ignótusz Pálnak az urbánus szövegeire. Tehát azok, de nem azt mondom, teljes mértékben, de ilyen korukat megelőző, éles, gúnyos,
vitriolos, igen.
hangot áraszokták, és aztán ugye 1944-ben, hát...
Igen, például életek, igen. Tehát mondjuk ez biztos, hogy tehát ez a kvázi idézőlel sem mondom, tehát ezt nem köthető hozzám, vagy csak hozzám, de hogy ez az ilyen narancsos újságírói nyelvben nyilván benne volt az is, hogy ugye a Bozóki András barátom, ő 80-as évek közepétől foglalkozott ilyen urbánus zsurnalisztikával, publicisztikával, ugye válogatott Ignotus Pál kötetet, válogatott egy kötetet, ugye a Szép szó József Attila, Fejtő Ferenc, Ignotus Pál szerkesztésében, és nekem is az egyik ilyen első írásom, és az mondjuk egy elég nagy kört futott, tehát az így bejárta ilyen 87-88-ban az egész ilyen akkori magyar kulturális sajtót, és mindenhonnan vissza lett utasítva, tehát ez végül a Párizsi Irodalmi Újságban tudott megjelenni. Nagyon élesen emlékszem például...
Szkende Péter és Fejtő Ferenc?
Nem, ez Mérai Tibor. Mérai Tibor, és hát Fejtő tudott, volt a Faludi is főszerkesztő, ez először ez Londonban volt, ugye 56 után
az
56-os emigráns lap, és na Méraival ismertem, tehát így jóban voltunk, meg hát másokat is ismertem ott, meg jó újságnak tartottam, tehát hogy az ugye volt a Párizsi Magyar Füzetek, meg mit tudom én, de most nem erüljünk el ennyire a 80-as évek emigráns irodalmában. A lényeg az, hogy ott jelent meg, viszont Magyarországon, nem tudom, a Valóság visszautasította, akkor nem tudom, különböző folyóirataknak így felajánlottam, kritikának arra emlékszem, meg másoknak, és arra emlékszem, hogy mondjuk egyszer egy másfél órát beszélgettem telefonon Nemes Nagy Ágnessel, mert hogy az Új Hold évkönyvnek is fel volt ajánlva, és akkor ő hát így fiatal ember, és hát ilyen óvóan mondta, meg hát szóval ilyen anyásan, nagyon kedves volt, meg nagyon jó fej volt, azt mondja, értse már meg, a Komcsikat már lehet szidni. Tehát ott már lehet kritikusnak lenni. De az Így és Gyulával nem. És ez nekem azért nagyon, 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 hogy mondjam, szóval ez egy ilyen, abszolút egy ilyen revelációs pillanat volt többől. És, de akkor ez már ilyen Monor után, meg nem tudom én, de ez ilyen 87 végén lehetett, vagy nem tudom pontosan. És akkor egy ilyen másfél évig így tengődött az a kis írásom, és aztán mondom, végül is Párizsban jelent meg, úgyhogy így. Tehát ez mindenféleképpen egy fontos hagyomány volt, ez a bizonyos urbánus újságírás hagyománya, és ezek nagyon okos fiúk voltak, a Gáspár Zoltán és a Kálvas Géza nyilván, meg hát szóval sokan, hát ugye Örkény is ott kezdett publikálni, meg hát azért ez nagyon, nagyon, nagyon komoly lap volt. És azt gondolom, hogy mondjuk a Nyugatnál egy kicsit azért fiatalosabb, meg vagányabb is volt. Ugye én a Fejtőt ismertem, én 86-ban találkoztam először Párizsban a Fejtővel.
Igen, ez meg is említed a
szerepelés. Hát én akkor csináltam vele ott egy kvázi egy interjút, de mondjuk annyira újdondász voltam, hogy hát így magamra felvettünk egy beszélgetést, és aztán így valaki legépelte, mert hát nem voltam akkor még nagyon jó így a klaviatúránál, valaki legépelte, és akkor úgy adtam oda izének, én azt a beszélőnek adtam oda. És akkor utána visszakaptam, hogy hát így valaki próbálkozott így szerkeszteni, de hát annyira ilyen élőbeszédes volt, hogy nem volt benne semmi előszerkesztés, én meg ugye nem akartam azt, hogy én most akkor bármit is a Fejtő szájába adok. Tehát ez azért így, vagy hát szóval, hogy lerövidítem, vagy szóval bármi. Tehát nagyon úgy lesz voltam még.
És a Magyar Narancson keresztül kerültél ki a New York Times-hoz, ugye a gyakornoki időszakot te ott eltöltöttél.
Ezt próbáljuk ezt az időben, úgy, uh-huh. Ez mindig fontos az, hogy milyen. Tehát az volt,
szerintem,
hogy...
Szerintem ezt beszéljük meg a rendszerváltás.
Ez a 88-as.
Engem egy kicsit röviden ez az eszexi szociológusi ösztöndíj az érdekelt, hogy hogyan kerültél ki?
Hát úgy volt, hogy tehát, hogy én nekem volt egy ilyen doktoranduszi, ma így mondanánk, egy ilyen doktoranduszi vizém, tehát én 84-ben végeztem az ELTE jogi karán, és akkor szociológusnak gondoltam lenni, tehát ugye azért ez a 4,5 év, ugye ez megutálhatja az emberrel a jogtudományt, aki nem feltétlenül erre hajaz. Nekem a szüleim bölcsészek voltak, és akkor az volt, hogy meleg levesre való csak keresik meg, és akkor, hogy hát fiam, olyan jó Svándert van, mi nem leszel te inkább jogász. Nálunk ez nem volt nagyon így családilag, én tudom, én mondjuk a japán fogorvos volt, tehát szóval más volt a mondjuk így, hogy a polgári beágyazottság, és akkor elmentem jogásznak, és tudjátok, a jogi kar azért az olyan, hogyha az ember elvégzi az első évet, és túljut egy magyar jogtörténet, egy egyetemes jogtörténet, meg egy római jogvizsgán, akkor azt mondja, hogy hát bassza meg, akkor most már végigcsinálom ezt az egészet, hogy ennyit szenvedtem, tehát ez a 2x vagy 3x 2000 oldalakat megtanulni kvázi szó szerint, szóval, hogy akkor legyen már ott a nevem előtt az, hogy doktor, mert akkor mégiscsak nagyobb tisztelettel igazoltat a rendőr. Uh-huh. Tehát körülbelül ennyi. De szóval nem érdekel, tehát az a gyakorlati jogásság nem jött nálam szóba, viszont a szociológiával kapcsolatban meg volt egy problémám, mert hogy az apám is szociológus volt. És viszont nem akartam ilyen nepotizmus fényben tündökölni, vagy nem tudom én micsoda. De hát azért mondjuk nyilván, hogy én is kompromisszumkész voltam, vagy nem tudom én mi, és akkor 87-ben lett nekem először egy munkám, egy ilyen nemzetközi társadalomtudományos szervezetnél Bécsben, ott voltam egy jó pár hónapig, és akkor annak az évnek, vagy tanévnek a második felére pedig ilyen graduate student lettem Essexben. És erről az Essexről ugye azt kell tudni, hogy szemben Oxford, a Cambridge-el ez ugye egy nagyon balos egyetem volt, tehát mondjuk a brit 68 az ilyen, ez a hely volt, és hát én akkor ott tudom, én bejártam órákra, meg könyvtáraztam, meg írtam egy tanulmányt, ami engem tökre érdekelt. Arthur Koestler egyik, tehát volt neki a The God That Failed című egy ilyen válogatása. Az elbukott Isten, vagy elbukott Isten gyermekei, tehát hogy ott az Ignácio Sillone, hát többen ilyen balos értelmiségiek írtak arról, hogy hogyan ábrande utak ki a kommunizmusból. És akkor például emlékszem, egy Louis Fisher nevű amerikai szerzőnek volt az, hogy akkor a különböző Kronstadtok, tehát volt az első Kronstadt 21-ben, és akkor utána, hogy akkor a második Kronstadt, itt Barcelona 37 május, akkor utána nem tudom én, és ugye ez
eljutott
kiábrándulási hullámok. És akkor ugye az 56 volt ott a vége, mert ez egy ilyen 58-59-ben megjelent kötet volt, és ez engem tökre érdekelt, tökre foglalkoztatott, nagyon sokat olvastam hozzá, tehát sokat ültem könyvtárba, meg hát ez a Colchester, ami ugye az Essex Egyetemnek a székhelye, ez ugye hát egy ilyen 40 mérföldre van mondjuk Londontól, tehát én oda elég sűrűn bejártam, volt ott egy jó barátom, egyébként később a Magyar Narancs külpolitikai rovatát is szerkesztette, Charles Herbertnek hívják, tökéletesen beszél magyarul, és hogy bejártam a Csárikámhoz, Herbert Károlynak hívtuk egyébként a Narancs szerkesztőségben, és hát ott, mint tudom én, itt voltak ilyen munka, tehát mondjuk az első újságírói melóm az volt, hogy a Krassónak a Magyar Október hírnökségében hírszerkesztő voltam. Tehát, hogy jöttek a izék, és mondjuk az ilyen elképesztő lakás volt, ugye arról az Őrsi Pista, aki később nagyon jó atyai barátom lett, írt is, hogy hát ugye az ő jó barátja, hogy a Krassó Miklós volt, tehát a Krassó Gyurinak a bátyja. És ő egy trockista filozófus volt, New Left Review, meg nem tudom én, Ernst Mandela vitákban, meg nem tudom én, tehát egy ilyen típusú sávó volt ugye a Krassó Miklós, szintén egyébként Lukács tanítvány, és de ő kiment 56-ban, míg a Gyuri meg itthon maradt. És ő ugye nagyon karakán és ilyen karakteres 56-os volt.
Ugye a Magyar Október pártnak az alapítója,
így van,
amely aztán nem fogadta el az egész rendszerváltásnak,
igen,
a folyamatát.
Igen, de előtte neki volt egy Magyar Október hírüdönsége Londonban. És, de azt úgy kell elképzelni, hogy a Krassó Miklós az ebben a Little Russell Street, tehát a British Museumhoz egy ilyen elég közeli utcában lakott, és hát tele volt a lakás, érted, ilyen izékkel, ilyen poros száraz magyar szamizdatokkal, de köbméter számra. És Angliában meg hát ilyen olcsóbb lakásokban vannak ugye azok a kandallók, amik ilyen izé, ilyen pőre, hogy hívják, ilyen izzó vezeték. És hát a Gyuri is egy ilyenbe, vagy ő, de a tűzhalált ugye, hiszen, tehát így felgyulladt valahogy a lakása, és akkor megégett, és akkor később ebbe halt bele, és 86-ban kiengedték a Krassó Gyurit. És akkor, ha már kiengedték, kint is maradt, és akkor hát Szabad Európa, BBC, Magyar Osztály, nem tudom én mi, és akkor ott ilyen volt a, tehát az, ami a nappalia volt, meg egy ilyen dolgozószoba, ott volt egy ilyen telefonrendszer, tehát egy több kagylóval, meg magnóval, meg nem tudom én csoda, és akkor arra úgy iszonyatosan emlékszem, 88 tavaszán, hogy akkor Gyuri, aki mindig egy ilyen francia bársony pizsamában volt, hallókészülékben, nyakában lógott a izéje, a szemüvege, és akkor így mondja, azt mondja, hogy valaki hívta, nem tudom, Pálinkás, vagy Filip Tibi szegény, aki most halt meg, vagy valaki ilyesmi, és micsoda, hogy a Jurta Színháznál, hogy ki? Hogy civil ruhás, lovas rendőr, és akkor ez megőrül az ember. Szóval nyilván, hogy azért az ilyennek azért viszik az embert a gonzó felé. Úgyhogy Úgyhogy hát ez volt, és akkor hát azon a nyáron ugye visszajöttem Magyarországra, akkor mit tudom én, beléptem, amit minden életrajz ír, hogy a TDDS-be, meg akkor a Fideszbe, meg az
SZDSZ-be,
a szakszervezete, igen, és hát akkor így, és nekem mondjuk az utolsó ilyen kvázi állami állásom az 88. december 31-ével lett vége, tehát akkor voltam egy ilyen tudományos segédmunkatárs, az Egyedi György vezette regionális kutatások központja, nem tudom, én Zentai Vivaltával, meg ilyenekkel dolgoztunk ott együtt, valami, nem is emlékszem, tehát ilyen Eger környéki valami, nem tudom én, mit térképeztünk fel. És akkor az volt, hogy akkor viszont az Orán History Archívum az adott kvázi ilyen munkát, de az már ilyen, tehát ez a klasszikus Morász Elényi féle marginális értelmiségiként, hogy akkor azért ilyen életútinterjúkat csinálni 56-osokkal. És mondjuk nekem az egy ilyen, az első, ami ilyen hosszabb volt, az a Bácsi József volt, aki a Csepeli Munkástanácsnak volt az alelnöke, és hát az így is lesz csinálva, 40-valahány óra beszélgetés kint Csepelen, nagyon-nagyon tanulságos volt, sokat tanultam, és a könyvben is egyébként van erről az egészről ez az, amit azért is éreztem egyébként fontosnak, mert azért Magyarországon ez a úgynevezett szocializmus korszaka, az azért még az ipari társadalom volt. Míg utána pedig azért belekerültünk egy ilyen posztindustriális korba, tehát amikor is a szolgáltató szektor, meg a nem tudom én, meg azért egy sokkal inkább egy ilyen prekárius létbe. És a második alanyom az viszont azért volt a Fónai Jenő, aki a később a Pofosznak volt az elnöke. És mondjuk ez azért volt számomra iszonyatosan tanulság.
A politikai foglyokorszáros
szövetségére. Bocsánat, elnézést, igen, tehát így lábjegyzetelni kell.
A Bortok Miró úton egy kis pince.
Igen, és de mondjuk egy ilyen jobbos hozzáállású ember volt, Kegyelmes úrnak hívták, tehát ugye halálra volt ítélve, és aztán utána megtudta, az volt egy ilyen legenda, de addig nem jutottunk el az életút interjúban, hogy hát ez a nyakában volt már a kötél, amikor is izét felolvasták neki a kegyelmi kérvényére adott választ, ami az volt, hogy életfogytiglan, és akkor 63-as amnestia. És hát egy ilyen mérnök ember volt, akkor lehetett ilyen, hát ilyen 60-valahány éves, de mondjuk egy jobbos beállítottságú, szénatéri fegyveres csoportban volt ő benne, és ez csak azért érdekes, mert aztán utána jó sokáig nem találkoztunk, egyszer összefutottunk a Horthy temetésre, ahol én nem csápolni mentem, hanem tudósítani, és Kenderesen, és hát ott volt a Fónai, azt mondja, nagyon nézett rám, és mondtam, szervusz Jenő, szervusz András, nem tudom én mi. A lényeg az, hogy hogy amikor megcsináltam a Colorado Kid című filmet, azért azt úgy gondoltam, hogy ez mégis volt közöttünk egy személyes viszony, meg hát ugye ezek a börtönviszonyok, meg ugye 56, meg stb., és elhívtam a bemutatóra, ami az Uránia moziban volt.
Ez 2007-8 volt ez a
Ez 2010-ben volt. 10-ben volt. És hát én azért már akkor egy ilyen korosabb ember voltam, elszokik akkor addigra már ugye az ember attól, hogy mint egy kisfiúnak így megpaskolják az arcát. És így odajött hozzám a Fónai, így megpaskolta így az arcomat, nem is tudom, lehet, hogy így csipentett is egyet, és akkor azt mondta, Andriskám, ez ilyen volt. Na most ez nekem borzalmasan tetszett. Tehát azt tudtuk, hogy mi most egy ilyen, hogyha van ez a politikai árok, annak mi a két különböző oldalán vagyunk. De az, hogy idejött, és hogy mondjam, tehát hogy volt egy emberi gesztusa, eljött megnézni, megettem én, tehát én ezt ilyen tök jónak tartottam.
Akkor ez biztos jobban esett, mint a Magyar Narancs kritika a filmről, ami...
Hát már nem emlékszem, mit írtak róla, valamit írtak, hogy azért, hogy nem elég jó, nem tudom.
Nem elég jó, egy első filmes rendezők autókos próbálkozása, ugye az azért érdekes, mert a Magyar Narancsnak volt tehát 8 éven át főszerkesztője, és hát az ember nem számítana rá, hogy...
A Narancsban nem szoktak nagyon jó kritikák megjelenni a dolgaimra, bár mondjuk a legutóbbiról, amit bírtam a Roma gyilkosságos könyvről, arról a Tetszár Szilárd elég jó hangot írt, bár ezt én ezzel nem akarok ezzel iszonyatosan foglalkozni, ennek nyilván van egyfajta mély pszichológiai oka is.
Mi két ötletre a Magyar Narancs, amit nagyon sokan ugye a Fidesz lapjaként azonosítottak ezekkel, bár talán a Fidesz Press az megelőzte a Magyar Narancsot, van a kettő
között. Hát meg megelőtte volt a Fidesz Hírek, amit a Széchenyi Mihály nevű ember szerkesztett, aztán utána jött a Fidesz Press, amit a Hegedűs István, de az egy ilyen, hogy mondjam, tehát egy ilyen hírszamizdat volt, vagy szóval egy ilyen hír akármi. De narancs az úgy jött, hogy 1989 nyarán a Soros Alapítvány, az a Soros, igen, az a Soros, igen, jól hallott hallgató, az a Soros, az a bizonyos George, magyarul György. Na szóval, hogy az adott egy komolyabb összeget, azt hiszem a 15 millió forintot, ami azért akkor soknak számított. A Fidesznek, és annak egy része úgy volt címkézve, hogy akkor alternatív ifjúsági lap létrehozására. És akkor, hát ez ilyen sokszor meg volt írva, meg nem tudom, hogy ebben most ennyire belemenjünk. Én a Krúdi utcában laktam, ugyanabban a házban volt a bérlő, a Vég Mónika, akivel jóba voltam, jártunk együtt tüntetni, mit tudom én, és akkor egyszer csak ilyen, na, mindig ilyen nagy sunga jött, és ilyen lengőajtók voltak így a kangró, és akkor így ilyen ajtó kivágódik, Mónika jön, és akkor mondja, hogy most akkor hogy izé megvan ez a otják, és hát szóval, hogy így a lap meg mit tudom én, tehát hogy össze kéne valamikor jönni így a közeli napokban. Ezt mondom 89. augusztusban. Uh-huh. Tehát azért, tehát azt, hogy az ember megértse, meg megérezze azt, hogy az egész 89-es eseménysor ez hogy zajlott, akkor azért nagyon kell az, hogy odafigyeljünk arra, hogy milyen sebességgel történtek a dolgok. Tehát, igen, hogy milyen tempóváltások voltak. Tehát, hogy nem az volt, igen, hogy akkor most egy ilyen kotlás, meg nem tudom,
igen, csinál, napról napra változtak a dolgok.
Napról napra változtak a dolgok.
Igen, ez a könyv is nagyon szépen értek érzéket.
Hogy hát igen, az első kiadásnál azért is választottam ezt a izét, uh-huh, hogy szilvesztertől szilveszterig tart a történet, és 365 fejezet.
Igen, tehát az egyetet, hogy annyira felgyorsított, hogy mondjuk 1987-ben jelentett meg mondjuk egy 80 megírt kézirat, tehát amikor egy fél évtized eltelik, mondjuk a mögötti tanulmányt lehoznak valahol egy komoly labban, egyszer csak berobban minden, felgyorsulnak az események, új lapok születnek, nem az, hogy valami megjelenik egy labban.
Persze, hát és sok született akkoriban, tehát mint tudom én, a Holmi, meg a Nappali Ház, és akkor most a heti meg napi lapokról nem is beszélek, tehát hogy akkor
a reformcímű
Tőke Péter, igen, csöses lányokkal, meg nem tudom én, mint
adom.
Igen, tehát hogy ezek úgy mind voltak. Na mindegy, és hát mondom, október közepén pedig már megjelent az első próba szám, amit egyébként árusítottunk, és megjelentem tudom én mondjuk 10 000, 15 000 példányban, nem tudom. Tehát, hogy azért ez úgy volt.
Igen, az még annyira a Politika Történeti Intézet könyvtárában, hogy olvasgattam ezeket a próbaszámokat, meg az első évfolyamokat, hogy akkor még külön a Fidesz programjának a szűkített verzióját is.
Hát az első kiadó az ugye izé volt, Kövér László, akit a szerkesztőségben csak Leslie Fettnek hívtunk, és ő volt a felelős kiadó. Egy dolog fontos, és az viszont kell tudni, tehát hogy az a megalakuláskor benne volt, hogy akkor összejött egy szerkesztőség, most nem tudom az egészet így fejből felsorolni, Víg Mónika, Novák Zsófi, Bajár Iván András, Bozóki András, Lovas Zoli, egy ideig még a Langmár Feri is benne volt, Lőke András, Nagy Gábor, szóval Nagy Piroska volt a képszerkesztő, egy amerikás-magyar lány New Jersey-ből, tehát hogy így meg volt a szerkesztőség, de az benne volt a rögtön az első izében, egy ilyen első ilyen statutumban, vagy nem tudom miben, hogy ha és amennyiben a Fidesz valami, akkor még ifjúsági mozgalom volt, mert ugye a 89. októberi ilyen gyűlésen, vagy szóval kongresszuson döntött ugye a Fidesz, hogy politikai pártként indul majd a választásokon, és akkor abban benne volt az is ebben a statutumban, ha és amennyiben a Fidesz bejut a parlamentbe. Tehát, hogy valóban politikai párt lesz, akkor viszont az újság és a Fidesz útjai elválnak, mert hogy nem akarunk pártlapot csinálni. Tehát az, hogy ahhoz az ideológiához, amit egyébként akkor a Bozóki András határozott meg, tehát hogy a Fidesz az egy liberális, radikális és alternatív párt, hogy akkor mi ehhez tartjuk magunkat, és hát ebben a Péter előtt lévő kis Narancs Blue című könyvben benne is van, amit a Fidesz Pressnek adtam egyszer egy interjút 91 őszén, ennek az volt a címe, hát az már akkor azért a vadabb szétválás volt, hogy a Fidesz lépett ki a magyar narancsból. Azaz, hogy a Fidesz ment el így a uh-huh, jobb oldal irányába, amivel mi nem akartunk.
Ez már akkor kezdődött ez a folyamat?
Igen, ez mindig... Nekem,
én ezt inkább 94-95
körül...
Nem, kérdezem ezt.
Kérdésedre a válasz, hogy nem.
Ugye 93-hoz szokták kötni, amikor a
Fodorék kiléptek. De ez egy korábbi folyamat volt, és ennek volt egy érlelődése. Ez nyilvánvaló volt karakterre, személyiségre, hogy tudom én mondjuk a Kövér László, meg az Áder János más típusú karakterek, mint mondjuk a Fodor Gábor, vagy a Hegedűs István, vagy a Molnár Péter, vagy a Szelény Zsuzsa. Egyébként érdekes volna ezeket az életutakat is vizsgálni, és nem olyan régen, tegnap előtt láttam a 24.hu-n, hogy a Végvári Józsefnek, meg a Lovasz Zoltánnak, akik ugye a Dunagétet kirobbantották, hogy akkor volt egy ilyen hosszú életút vizéje, hogy akkor ez most így összehasonlítva, és nem tudom én mi. Tehát azt gondolom, hogy ezek érdekes dolgok, és ez főleg azért érdekes, meg azért fontos, mert én nagyon óckodom attól, hogy tehát ez a rendszerváltás, mint gengszerváltás, és más ilyen idétlen szóvicceknek az éjtől. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos történelmi állomás volt, nagyon fontos történelmi tény volt, az, ami megtörtént 89-ben Magyarországon, és másutt is ilyen keleti-közép-európában. Tehát, hogy tehát ennek a degradálása számomra, hogy mondjam, tehát azt gondolom, hogy ezzel nem küzdeni kell, hogy ez ne így legyen. Tehát, hogy és valamilyen módon
nem is igazán van megfelelően reprezentálva ez sem a kultúrában, sem bár mondjuk a politikában.
Nem tudom, hogy azt észrevettétek el olvasva a könyvet, hogy például a Rózsa-Dombi paktumot ebben a könyvben egy rúdtánc versennyel összekötött titkosszolgálati pókerpartiként írtam le, ami szerintem történészi szempontból azért viszonylag újszerű.
Jó, hát bár a hitelességet valószínűleg jobban reprezentálja.
Hát nem is a hitelességet, de mondjuk a gonzót, vagy azt, hogy mondjam, tehát ez az iróniával viszonyulni bármihez.
A DJ-nek az első irodája is egy striptease bar fölött volt.
Miként kell elképzelni a magyar szerkesztőséget? Tehát kinyitották az ajtót, és akkor dőlt ki a füst, vagy az emberek vannak elképzelései, hogy ezek a klasszikus gonzó szerkesztőségek, amennyiben szerkesztőségek lehet nevezni hiszen részben.
Hát figyelj, tehát ott kezdődik, hogy a narancs első úgymond szerkesztő, magánlakásokon kezdtük, illetve volt a Krisztina körúton valakinek, a valakiének egy ilyen átépítés alatt lévő házban volt valami lakás, amit kölcsön adott nekünk ilyen korai szerkesztőségi célokra, és ilyen hát ilyen historikus olajfestmények voltak a falakon, de hát nem feltétlenül ilyen nagyon jó festők tollából. Nem tudom, jön egy kuruc, és akkor levágott török fej van a kezében, és vadul vág. Tehát szóval, hogy ilyenek voltak.
És Pintér akkor, Tibori.
Abszolút, hát az a Mórahalmi Lovas Színház már ott oda küldte így az üzenetét. Mindegy, de a lényeg az, hogy hogy aztán volt a Molnár utcai Fidesz irodában is, ott konkrétan egy stelázsi volt, azt hiszem meg három szék, szóval, hogy egy ilyen, az is egy ilyen 70 négyzetméteres lakásban egy szobának a sarka, és aztán utána nem is tudom, hogy hol voltak szerkezők. Volt a Lendvai, amikor a Fidesz megkapta a Lendvai utcát, akkor ott is voltunk 91 elejéig, vagy valami ilyesmi, de akkor már rühelték a Fideszben a narancsot, és akkor az volt, hogy Percelmór utcában voltunk egy ilyen... A Percelmór utcában voltunk egy hát ez tulajdonképpen egy közös Fidesz-SZDSZ iroda volt, ahol volt egy szoba. De egyébként tehát az újság szerkesztése az egy ilyen akkor ilyen grafikai, ilyen komputeres üzembe zajlott a Csalogány utcában. Úgyhogy így, és aztán a mondjuk azt, hogy a klasszikus, meg a heti lappá váló szerkesztőség az a Mésző utcában volt, ami a Bakás Tibor settenkedő első feleségének a nem tudom én valami rokonsági lakása volt, de az egy ilyen nagyobb lakás volt, szóval mondjuk ott meg az már egy ilyen komolyabb volt, szóval ott mondjuk láttam Ellen Ginsberget. Igen.
Hát, nagyon érdemes olvasni a lapokat, tehát a Bakás Tibor settenkedőnek például olyan kiváló írás lett meg azt a Karpov-Kasparovnak éppen a Lioni páros mérkőzéséről, tehát nem tudom, hogy a Bakás Tibor settenkedő tud-e sakkozni.
Szerintem nem. Igen.
Tökéletesen megragadta annak a szemben állást. A
formálogikai gondolkodását ismerve szerintem nem tud sakkozni. Tehát igen, tehát ő inkább róla mindig azt mondtuk, így a Nádori kollégámmal beszéltük egyszer, hogy a Tibor, igen, mondtam, bazd meg a Tibor, tényleg a szájba baszott kurva életben nem volt még olyan, hogy egy külnevet, tehát hogy valami külföldi nevet, hogy hiba nélkül írt volna le. Amire a Nádorinak volt egy ilyen koravén tekintete, és így azt mondja, hogy Agész, tudnod kell, hogy a Tibor indulati prózát művel, és az olvasó szereti az indulati prózát. És hát így, na, tehát nem, hát imádom a Tibit meg minden, de hát...
Úgy mutatva a magyar irodalomhoz.
Igen, de szóval mindig azért volt benne egy ilyen hötyös indulat, nem tudom én mi. És akkor abban a lakásban sokáig voltunk, aztán utána meg volt még, nem tudom, Vakbontyár utcában valami szuterén, meg nem tudom, Visegrádi utca, többit már nem tudom.
Elég sokszor előkerül ez a bizonyos Eper utcai lakás a könyv elején, de hát gondolom akkor ezen már túl vagyunk.
Az Eperi
utcának kellett hívni.
Igen, az Eperi utcai lakás az egy olyan Fidesz csoport volt, amit Eper utca 56-nak hívtunk, mert Eper utca 56 volt az a ház, ahol összegyűltünk, ahol egyébként a Bozóki házaspárnak, illetve a Körösényi házaspárnak volt közösen ilyen viszonylag újépítésű ingatlanban egy ilyen két lakásuk, és akkor ott voltak ilyen gyüldék, akik nem Bibó kollégista, de ilyen értelmiségi Fidesz csoport volt. Tudom én, benne volt mondjuk az Áder is, tehát mondjuk az sokszor előfordult, hogy én akkor a Krúdi utcában laktam, és akkor, hogy az Áder kocsival jött oda, mert ő valahol, nem tudom, Mátyás Földön lakott, vagy valami ilyesmi, de nem a szovjet laktanyában, és akkor úgy elhozott, és a Szent Király utca sarkán kitett. Tessék, mosolyogni? Nem, ő nem tud. Ő nekem a hadseregben, a Magyar Néphadseregben fogdatársam volt, és még ott sem mosolygott. Igen. Hát figyelj, hát ez az alkat, de mondom, tehát mi Néphadsereg fogdájából ismerjük egymást.
Tehát akkor 8 éven át voltál a főszerkesztője a lapnak, de közben ugye egyszer a New York Times-nak volt egyébként gyakornak a hitott ösztöndíjjal, amiről szintén írt egyébként tök jó, tehát az egyik kedvencem, amely leírod azt, hogy az USA nem csak a 6. flotta miatt világhatalom, hanem azért, mert a New York Times-nak a kigombolt inges ráksalátás szendvicset zabáló újságíró is imán visszabasszák a Gündegrasznak a publicisztikáját, hogyha nem jót írt.
Igen. Időben tagoltam, tehát hogy 90 őszén voltam egy pár hónapig Amerikában, ugye fél évet, és ott akkor különböző lapoknak voltam ilyen gyakornoka. Az a New Republic-nak, ami egy washingtoni lap, liberális heti lap, abszolút egy ilyen vélemény újság. Jó újságírók dolgoztuk ott, mint tudom, később a CNN-ből ismert voltam, mondjuk a Michael Kingsley, meg a Morton Kondraki, a Leon Wieseltier a mai napig egy ilyen meghatározó amerikai ilyen irodalom tudós figura, stb. És akkor én ott, ez egy washingtoni alapítvány volt, aki finanszírozott, és akkor én ott erőlködtem, hogy hát jó, itt nem Washingtonban, de hát ez Washington azért mégiscsak olyan, mint Kelet-Berlin melegben, szóval, hogy tehát ezzel azért úgy nem, szóval, hogy mennék inkább New Yorkba, és akkor elmentem New Yorkba, ott azt elintézték még, hogy akkor a New York Times-hoz menjek, ami fontos tapasztalat volt, mert azt tényleg azt gondolom, hogy az a 6. vagy a 7. flotta így a sajtóban, szóval, hogy azért ezt az egész világon olvassák, és fontosként olvassák. Aztán meg még a Village Voice-nál voltam, ami meg azért volt fontos, mert ugye a Magyar Narancsnak ez a heti lapra való fazonírozásánál fontos volt egy ilyen városi lapnál lenni, ami hát azért mégiscsak egy ilyen komoly nagyvárosi lap, és hát ez azért egy nagyon alteros újság volt. Úgyhogy ez volt, de ez 90-ben volt, 94-95-ös tanévben voltam 10 hónapot a Harvardon, az egy újságíró alapítványi meghívás volt, vagy díj volt az alapítvány, vagy ennek a dolognak, nem tudom én most már azért ilyen 80-valahány éves történetében én voltam a második magyar, tehát hogy, és azóta tudomásom szerint nem volt magyar, és azóta azért mióta ott voltam, kapom a híre, vagy a zéiket, a mindenféle ilyen bulletinjaikat, és az ugye elég komoly dolog volt. Ott kezdtem el egyébként ilyen filmes tanulmányokat, akkor ugye 90-es évek eleje volt, nagyon bele voltam ájulva a délszláv háborúkba, és hát nagyon foglalkoztatott, stb., és onnan Belgrádban egyszer már találkoztam a Makavejevvel, Dusan Makavejev filmrendezővel, nagyon analisztikus csávó, és egyszer még itt Pesten is vacsoráztunk, azt hiszem együtt, és akkor hogy ő vezette ott a filmes mesterosztályt, szóval az valahogy ilyen, az volt az, ami miatt úgy döntött, hogy ez érdekelne. Amúgy is érdekelt volna egyébként a filmes dolog, és akkor befejezem, és tehát, hogy akkor voltam egy ilyen 10 hónapot a Narancsnál, és akkor a Nádori Péter vezette a távollétember az újságot, és aztán pedig 97-98-ban is távol voltam egy darabig, akkor meg Japánban voltam, akkor a zenécskénél, ami a Nippon Hosok Yonkai, mondjuk azt, hogy Japán BBC ott volt egy ilyen, uh-huh. egy ilyen
ösztöndíja. De
abból lett a Tokyo Underground.
Mennyi időt töltöttél itt?
Japánban?
Aha.
Hát Japánban majdnem egy évet, szóval az azért...
Tehát azt a kultúra és azt a tudásmennyiséget, ami abban a könyvben össze van foglalva, tehát ott azért feltételezni az ember, hogy legalább 10 évet lehet.
De hogy te már 80-as évek végén még a transzibériai vasúttal kiutaztál Japánba.
Hát 84-ben, tehát akkor végeztem az egyetemen, és akkor az volt, hogy a nyáron dolgoztam egy izénél, egy ilyen kis iparosnál, ahol akkori üzék szerint ilyen sok pénzt kerestem. Tehát szóval ilyen, tényleg, ilyen broker-szerű pénzt kerestem. Tehát 40 ezer forintot egy hónapban, vagy szóval valami ilyesmi, ami akkor sok pénz volt.
Sokkal keresett 5-6 ezer forint körül.
Hát szerintem az apámnak olyan 8 ezer forint lehetett a fizetése akkoriban. És...
Fenyő Jánosnál dolgoztál?
Nem Fenyő Jánosnál, nem, kérlek szépen nem, hanem egy kutfúró kisiparosnál, akivel érted kutakat fúrtunk az Alföldön. Tehát gyakorlatilag nekem az én feladatom
egy
az...
Egy jó szaki?
Igen. Egy jó szaki, érted, aki azért ott trükközött mindegy, hosszú, nagyon vicces. Nagyon vicces egyébként, tényleg, tehát hogyha ilyen kocsival megyek, itt tudom én, ilyen szegedi irányba, és akkor ki van írva, hogy itt én Csengele jobbra, akkor mindig nézem, na, innen mentem Japánba. Szóval Csengele Japán tenger, igen. Ez, na mindegy, lényeg az, hogy izé, tehát, hogy akkor voltam egyszer ilyen turistaként egy ilyen egy hónapos kiutazási engedéllyel izében, és tényleg ilyen transzibériai és hajó, és nem tudom mi, és szóval, hogy volt már egy japán élményem korábban, és akkor utána meg elmentem egy ilyen Japan Foundation ösztöndíjra, és ebből lett a Tokyo Underground. Úgyhogy először egyedül voltam bent ilyen Bel-Tokióban, aztán utána meg kijött a családom, akkor volt két gyerekem, kicsik, tehát ilyen 5 év körüli, meg egy éves. Akkor meg kiköltöztem egy Kamakura nevű helyre, ami hát egyrészt ugye a zen buddhizmusnak Kyoto után a második helye, egy történelmi korszak el van róla nevezve, ugye a kora középkorban a Kamakura kor. Én úgy hívtam, hogy Samurai Szentendre, szóval, hogy ez a ki kell járni, mit tudom én, 2 óra vonattal, de ez Tokióban nem olyan sok. Ez mégiscsak egy 30 milliós agglomeráció.
Igen. Ugye a szociáldemokrata szerzők, meg a szép szó, aztán ugye a gonzó, meg a japán popkultúra mellett,
ott van még, között.
De nagyon jól szintetizáltad persze. Ezeket a dolgokat, és ott van még a Quentin Tarantino-nak a munkássága, aki maga is egy ilyen szintetizáló, tehát egy egykori tékes fiúként. Igazából nekem ez a Tarantino munkásságával ez a nagy bajom, hogy a John Cassavetes mondta, hogy az igazi nagy film az mindig kirobban a rendezőnek a szívéből, és mindig azt éreztem, hogy a Tarantinónak a szívején egy rakás videókazett a Hever egy halomban, hogy nincsen üzenet és elképzelés a világról, hanem egy jó formalista rendező. Igen. Csak mostanság nagy rendezőnek hiszi már magát, és ez visszült a filmben.
Figyelj, ez azért van, mert szerintem te nem láttad a My Best Friend's Birthday című filmet.
Én ott voltam azon a bemutatón, amit te szerveztél a Vörös Marti moziban, amikor megnéztük ennek a filmnek a megmaradt egyetlen tekercsét. Ez ilyen 2009 környékén volt.
Aha.
Best Friend's vendége.
Az nekem valahol egy ilyen DVD, egy ilyen másod DVD kazettán valahol megvan. Tarantino nem vette fel az életműbe. Tehát egy ilyen...
Ez a nulladik filmje.
A nulladik filmje. Iszonyú béna, tehát ilyen fekete-fehér 16-osra van felvéve. Ilyen béna, tehát hogy így az Ellen Gurwitz, aki ilyen izéje volt, ilyen filmtanára, talán az szerepel benne, meg ilyen haverok, szóval tényleg ilyen haverian megcsinált film. Egy amatőr film. Na most ezek után volt az, hogy a izét, hogy akkor ugye meg tudta csinálni ugye a Reservoir Dogs-ot, de hát itt elején beszélgettünk itt ilyen, vagy nem is tudom, hogy az műsorban volt, vagy műsoron kívül, tehát hogy az olasz-amerikai ság az ugye milyen fontos tudhat lenni így filmes szempontból, és akkor nekem ott az volt a izé, amikor megnéztem a Reservoir, jó, de hát olyan, mint egy Abel Ferrara, szóval, hogy olyan nem megy azon túl, és én pont filmtanonc voltam, én a Harvard School-en láttam a Lőv moziban a nyitó hétvégén a Pulp Fiction-t, amitől meg lehidaltam. Mert azt gondoltam, hogy ez az, ahogy a globalizációnak lehet adni egy jó arcot. Vagy egy ilyen izé. Tehát ez a izé, ez a
igen, de...
Le Big Mac. Szóval, hogy a izé, tehát ez abszolút, tehát egy meghatározó filmnek gondoltam. Igen. De ez azt éreztem rajta, hogy ez mint a Cassavetesnek a Shadows-a, vagy a igen, nem tudom én, a Godard-nak a izé.
Cassavetes és Tarantino is
kifulladás,
igen. Köthető egy helyszín. Tehát amennyire Cassavetes New York-i, a Tarantino annyira Los Angeles-i. Tehát a Pulp Fiction az csak Los Angeles-ben működik ebben
igen,
a formájában.
Igen, persze, ezt nem tud előadni Cardiffban.
Igen.
Vagy Varsóban. Igen, igen.
Igen,
de ott nem megy, igen.
Mert ott is ugye a formák, tehát ugye a Guy Ritchie-től kezdve ez a londoni alvilágra transzponált.
Igen, hát a Guy Ritchie azért néhány grádicsa lejjebb van a Tarantinónál, igen, bár én az utolsó filmet nem szerettem, tehát szóval azt el is olvashattátok, hogyha olvastok Dunes.sk-t.
Volt egyszer egy Hollywoodról.
Igen. Én azt nem szerettem, de most, ha akarjátok, mehetünk arra is, hogyha nem akkor megírtok.
De írtál is egy könyve Tarantino mozi a
igen,
címmel.
Tehát,
igen.
2004-ben jelentett az a Kill Bill után.
Hát ott figyelj, az volt, hogy volt egy tévés produkció, aminek így részese voltam, ez volt TV-szigetnek hívták, és hát először a Gerendai Karcsi volt ott a producer, majd pedig átadta a Müller Péter Sziáminak, és akkor ugye elég hirtelen, tehát ilyen tévés, ilyen belső torzsalkodás sok eredményeképpen, hát szóval a mi adásaiunket, ami az M2-n volt, azt így elvették. Később egyébként a Kultúrház című műsor nőtt ki, mondjuk így, hogy a középstábból, de hát a felső stábot, én főszerkesztő voltam, tehát a felső stábot azt így nem hívták ebbe. És mit tudom, Winkler Nóra, meg nem tudom, ilyen hasonlók így kerültek be, ami egyébként egy nagyszerű műsor volt, tehát én bírtam, és de akkor hirtelen ott voltam ilyen meló nélkül, és akkor a Müllernek volt egy könyvkiadója, ez a Jonathan Müller nevű vállalkozás, és azt mondta nekem, hogy meg tudnál leírni 6 hét alatt egy könyvet a Tarantinóról. Hát mondom, figyelj, akkor ez még egy erőpróba is van benne. Innen, hát mondom, 6 hét alatt persze, hát akkor bizony.
Határidő a legjobb.
6 hét alatt írta pont Jók, hogy ez aranyembert.
Igen, na hát igen. Úgyhogy akkor írtam a Tarantinóról egy könyvet, amit egyébként nem gondolok, mondjuk azt nagyon sajnáltam, hogy szóval, hogy nem a végső korrektúra, vagy mi került így a sajtó alá, tehát, hogy nagyon sok benne a sajtóhiba. És nagyon remélem, hogy egyszer egy ilyen kritikai kiadás, de akkor már, hogyha Tarantinónak a 10. filmje is megvan, és tényleg feladta a izét, akkor az
mondja, hogy
én se gondolom, én már hallom, hogy mióta Izraelbe költözött, már az van, hogy a Once Upon a Time in Petah Tikva, ez volna az új filmje. Gondolom, hogy ilyen izraeli komandós, és nem tudom. Tehát
azért rabik lövöldöznek, vagy nem tudom.
Hát azért rabik lövöldöznek. Nekem mondjuk az első ilyen japáni kirándulásom, amiről így mondtátok, de hogy Transzibéria, stb. Tehát az, ugye, az úgy volt, hogy Moszkvából el kellett repülni Habarovszkba. Habarovszk ugye konkrétan a halálfasz, tehát ott a kínai határon.
De van reptér.
Nem, kicsi.
És ez Oroszország, ez a Szovjetunió.
Nem, hát a szovjet távol-keleti hadseregnek ugye a főparancsnoksága ott van, és az volt, hogy be kellett menni egy szállodába, le lehetett tenni a hátizsákomat, jött valami gyébuska velem, aki hát azt mondta, hogy az Inturisztó, vagy tuti, hogy KGB-s volt, és akkor meg volt az, hogy hova mehetünk, mert mit tudom én, és akkor mondta, hogy arra nem, arra se lehet menni, arra se lehet tenni, mondom, arra lehet. Jó, mi van? Hát az Amur folyó. És az mi van? Hát van egy ilyen térzenéhez egy ilyen kis szaletti-szerű valami, és mondom, az érdekes, azt mondja, nagyon érdekes, igen, nekem pláne érdekes lesz, 1918-ban Kolcsak fehér katonái egy osztrák-magyar katonazenekart ott végeztek ki. Hát mondom,
haladjunk tovább.
Na mindegy, de hogy ott abban a szállodában, ahol le lehetett tenni a csomagot, ott volt egy ilyen fotókiállítás a közeli Birobidzsánról, ahol hát tényleg, tehát ugye ez volt, hogy valóban kicsi mongol lovakon hátrafele íjazó, nagypajeszú cádikok és rabik ültek a lovon mongol tájban. Tehát szóval, hogy ez a Birobidzsán, ugye, ami Sztálin által kitalált, ugye zsidó autonóm terület lett volna. Úgyhogy remélem, hogy a félelmes eszkötése van, szóval a Time in Petah Tikvában az ez valamilyen módon bekerül. Úgyhogy így.
És Hunter S. Thompsonnal miként kerültek kapcsolatban?
Igen, tényleg Hunter S. Thompson kapcsolat az hogy jött?
Ha már a félelmes eszkötés. szóba került.
Ez megint egy kicsit visszaköt a magyar narancs nyelvéhez. Mert ugye beszéltünk az urbánus újságírásról, mondjuk arról nem beszéltünk, de azért szerintem eléggé nyilvánvaló, hogy ugye az akkori, tehát az a flaster nyelv, slang, argó, stb. Az azért egy ilyen fontos dolog volt. De mondjuk így az alapító generációból, amikor is szóba került az, hogy tehát hogy az újságírás, ugye a Tom Wolfnak volt egy könyve, ami nagyon korán, 70-es évek közepén megjelent magyarul, elnézést, a kandírozott mandarin zselészínű áramvonal. Na most ez a kandírozott mandarin zselészínű áramvonal, amikor én ezt gimnazista koromban olvastam, én lehidaltam, hogy az újságírás. Hát szóval ez nem, ez rock and roll papíron. Szóval, hogy ez izé, tehát hogy tényleg, tehát ez ilyen megőrültem tőle, hogy így is lehet újságot írni. Ugyanis a kommunista újságírásnak egyébként a legnagyobb baja az volt, vagy legalább a kádárista újságírásnak, hogy dögunalom volt. Tehát, hogy rosszul volt megírva, poros volt, avétos nyelvezetű, nem volt, tehát sokkal frissebb volt egy Ignótus Pál, mit tudom én, 40 évvel azelőttről, mint az, hogyha elolvasni, mit tudom én, mondjuk Rényi Pétert, de csak azért, mert most az ő nevét ott eszembe.
Bajor
Nagy Ernő, meg nem tudom én mi, Fejér Klára, ugye, Kispikában, igen, tehát a kispénzi magyar turista esetleg, hogyha elmegy ott a izével, ezektől nyilvánvalóan meg... Elfehér. Tehát nyilvánvalóan ezektől meg lehetett őrülni. Viszont a Tom Wolf az elképesztő volt, és hát amikor ebben a bizonyos 90-es hotyákban, New York Times-nál lakásban, vagy hotyákban voltam, akkor az volt, hogy ilyen szívességi lakáshasználó voltam különböző helyeken. És volt olyan, hogy mit tudom én, tehát így Manhattant így az egész ilyen szociális struktúrában végiglaktam, tehát először laktam egy olyan helyen, ami annyira Észak-Manhattan volt, hogy szinte Dél Bronx, tehát ilyen lengyeleknél a ház körül másfél gyilkosság hetente, nem tudom én, ez volt az átlag statisztika, tudom én, tehát hogy aztán ilyen kispolgári helyek, akkor Lower East Side, ott is ilyen dzsuvás helyeken, de ezért laktam egyszer a 3 hétig az Upper East Side-on is, ahol hát az volt, hogy valakinek a valakije, menjek csak be nyugodtan, soha nem zárják az ajtót, hát nyilván nem zárták az ajtót, tehát szóval mondjuk egy akkora magánhadsereg védte, érted azt a házat, érted, mint mondjuk, mit tudom, Albániát, szóval, hogy tehát egy ilyen helikopter leszállóval tetején, meg minden, benyitottam a lakásba, nem voltak otthon a háziak, tudod, svenkeltem egy ilyen 45 fokot, rögtön láttam 3 millió dollárt, mert a kandalló fölött volt egy eredeti Turner, hát szóval, hogy így és Luzzátóék voltak, és Ben Luzzátó egyébként, aki egy a családban a fiúgyerek volt, ő a West Pointon tanult, hát gondolom azóta admirális. És így egyszer Ben Luzzátóval így dumálgattunk, stb., és akkor hát mondom neki a Tom Wolfot, hogy hát ez a Candy Colored Tangerine Flake Streamline Baby, hogy akkor ez mekkora egy könyv, minden azt mondja, figyelj, azt mondja, oké, de nekem nem ezzel kéne foglalkoznom. Mondom, mivel? Hát azt mondja, Hunter Thompsonnal. That's the real thing. Mondom, tényleg? Hát mondom, igen, az komoly. De mondom, egy ilyen felnyírt, ha West Point-i akademista. Anyukája később a Clinton White House-ban volt sajtófőnök. És ezért, és hát, hogy hát mondom, tényleg? És akkor kezembe nyomott egy Fear and Loathing in Las Vegas-t. És akkor néztem, akkor persze, amikor hazajöttem, akkor írtam ezt a Visszafelé című cikket, amikor ugye hazajöttem, amiben vannak ezek a gonzózások, meg az ilyen első ilyen gonzózás, nem tudom, és akkor így dumálgattunk, és amikor jött az, hogy akkor a Narancs kiadna a könyveket, akkor hát, hogy akkor legyen ez az első könyv, tehát ez a amit én félrefordítottam egyébként, mert ugye a loathing az undorodás, de az magyarul rosszul hangzik, hogy félelem és undorodás. Aha. És akkor az volt, hogy akkor viszont, hogy a Kierkegaardnak van ugye a félelem és reszketése, az viszont ugye szépen van meg benne, ugye szépen hajlik az így, és akkor legyen az, hogy félelem és reszketés. És akkor ezt úgy átbeszéltük itt többen, és akkor így fordítottam le, tehát az első az így volt, és akkor mikor pár évvel később ugye a keleti parton voltam, tehát Harvardban, tehát Boston környék, Cambridge, Massachusetts, akkor így a nyáron, hogy el kéne menni nyugatra is, tehát hogy nem csak ilyen keleti part, tehát ez a Boston, New York ingázás, és hát akkor így kitaláltam azt, hogy de jó volna Hunter Thompsont megkeresni, És akkor úgy, tudom én, néztem, megvan valahol a telefonszám, a faxszám, nem tudom én, valaki megadta a címét, akkor elküldem neki a könyvet, semmi reakció, semmi izém, és akkor olvastam egy könyvet róla, ami nem ő írt, hanem írt egy Jean Carroll nevű hölgy, írt róla egy könyvet, és abban benne volt egy csávó, akit ismertem, aki a Boston Globe-nak volt a New Orleans-i tudósítója, bizonyos Curtis Wilkie, és akkor felhívtam ezt a Curtis Wilkie-t, hogy mondom, látom, hogy te ismered a Huntert, hogy nem tudnál valamit. Hát azt mondja, figyelj, hát ez teljesen paranoid a csávó, érted, hát ez egy kizárt dolog.
Nem hogy szétlő
meg, mit tudom én. És, de hát azt mondja, figyelj, de megoldom, keresd meg a Lauren Jenkins-t, és akkor mondom, ki a Lauren Jenkins? Hát azt mondja, amikor a Thomas Friedman megkapta a 82-es libanoni háború után a izét, megosztva a Pulitzert, akkor ő volt a másik, a Washington Postos, aki meg szintén ugyanazt a Pulitzert kapta külpolitika kategóriában, és akkor mit tudom én, tárgyaltunk Curtis Wilkie-vel, meg ezzel a Lauren Jenkins-el, és akkor ő elvitt oda a Hunter Thompsonhoz, aki hát a, jó, ez már nyilván ugye, aki látta a filmeket róla, meg nem tudom én mi, szóval, hogy az érdekesség az tényleg az volt, hogy kihozta egy a fiókját. És mondjuk abban úgy benne volt, mit tudom én, Guatemala GDP-je. De mondjuk azért a kolumbiai nép, de a kolumbiai nép szép ajándéka volt tömbösítve. Tehát, hogy és akkor volt ez a izé, hogy
Mercedes akkor... Mercedes pecsételben.
Úgy. És akkor volt az, hogy hát mondjuk be volt olyan állva, mint a klinikai halál, de ez csak volt egy pump action shotgun az ölében, és akkor jutott egy ilyen bárszéken, és akkor
azt mondjuk... Karikatúraszerűen...
Mint Vajda János az 1950-es években.
Igen. És akkor...
És arra ébredt, hogy
ilyen... Ja, és akkor volt ez, hogy ez a fordítsam vissza, meg nem tudom én, és ez vicces volt. Mm-hmm. És akkor ott voltam még vagy 3 napot azon a környéken, tehát így ez Espen környéke, Colorado-ban, sí környék, és de ez nyáron volt, és akkor hát ott dumálgattunk, és egyébként meg azt gondolom, hogy ami ennél érdekesebb volt, az, hogy 10 évvel később is voltam nála, azon a környéken forgattunk a Sinai Sándor meg a Lukács Dávid barátaimmal egy tulajdonképpen egy régebbi dokumentumfilmhez egy ilyen folytatást, és akkor keressük meg a Huntert, és akkor mindegy komplikált, nem akarom elmondani, mert megvan írva egy másik könyvben, és akkor elmentünk a Hunter Thompson, és az Hunter Thompson hát már ilyen rossz állapotban volt, szóval akkor úgy tudom én, hanem 70 éves volt, egy ilyen irodali gurulós székkel közlekedett otthon, mondjuk volt egy nagyon fiatal csaja, tehát az meg nem volt még 30 éves, már sokkal visszafogottabban drogozott, meg már nagyon szódával itta a viszkit, meg mit tudom én, szóval, hogy hígabban...
Hát akkor.
De az nagyon érdekes volt, és azt gondolom, hogy ez tényleg ilyen kvázi szimbolikus, hogy így ugye az idő kellett neki, hogy rájön arra, hogy én ki vagyok, vagy tudom én, tehát, hogy találkoztunk ugye 10 évvel korábban, és akkor egyszer így néz, és azt mondja, hát azt mondja, hogy levett egy könyvet a polcra, azt mondja, olvassak már fel neki valamit. Mondom, jó, hát te persze, mi ez? És akkor megnézem, egy biblia volt, és akkor The Revelations of John, János a jelenésekről, 5. chapter, érted az, hogy akkor a lemészárolt bárányok, és a 7 pecsét, és annak a felnyitása, és a nem tudom, hogy micsoda az izét, hát is ilyen biblikus angol, és így felolvastam neki, és akkor utána búcsút intettünk, elmentünk, egy hét múlva már Los Angelesben voltunk, amikor is így jött egy, ez ilyen 2005-ben, és jött ilyen, hát akkor volt ilyen mobiltelefonon, ilyen SMS hírek, uh-huh. És így pittyeget tudod éjfélkor vagy 3-szor, és hát mondom, nem nézem meg, mert most indult ugye Magyarországon, reggel 80, már csak 9 falu van a hó fogságában, a Hermád völgyében, tudod, tehát szóval valami ilyesmi, és mondom, ez pont egy olyan információ, amivel ugye lehet élni Los Angelesben viszonylag könnyedén ennek a tudása nélkül, és megnéztem, és a Artner Sziszó barátném volt, kolléganőm küldött egy ízét, azt mondja, fél órája van fent a neten, hogy a Hunter Thompson fölbelőtte magát. És hát ez egy héttel azután volt, hogy ott voltunk. Szóval ez is egy vasárnap
ez
volt.
Az utolsó időszakának, tehát az utolsó könyve a Félelem Birodalma, ugye, amit
pszichéra
fordítottam.
Igen, azt kimondottan izéből fordítottam.
Azon már nagyon érződik ez a befelé fordulás. Nyilván itt a Bush kormányzat miatt
hát a Bush kormányzaton nagyon ki volt akadva. Tehát azt, hogy a Bush-t újra választották, úgyhogy most sok emberért aggódom egyébként, hogy nehogy az legyen az idén, hogy akkor most a Trumpot újra választják, aztán akkor ők is maguk ellen fordulnak. Szóval, hogy ez az hiszen. De hát, ja. De szóval nagyon Tehát első alkalommal nagyon szórakoztató pali volt, meg hát szóval tényleg nagyon bírom az életútját is, meg mit tudom én, és azt gondolom egyébként, hogy ez a félelembirodalma, ez a Kingdom of Fear, ez azért ez egy nagyon-nagyon komoly, nagyon jó könyve, tehát igen, egy ilyen igazi jó, ilyen, nem is tudom, posztmodern, vagy szóval valamiféle ilyen, szóval irodalomnak is komolynak tartom, tehát hogy nem csak a teljes őrület és agyelhagyás van benne. Persze az is, de hát jó, mondjuk az volt az, hogy honnan jöttem, Magyarország, és van nálam valami érdekes kábítószer? Hát mondom, nálunk pálinkát isznak az emberek.
Szemelt fehér.
Igen, szoknak jönni a magyar rockstárok, ugye rockstárok Magyarországon, hogy a Slash az nem vinne ki a Pálest, meg Iggy Pop az kidülne, ha nem tudom én.
Még annyit, hogy neked ezzel az 1989-es könyvvel, csak hogy egy kicsit keretbe zárjuk a műsort, neked filmterveid is voltak.
Igaz.
Ezzel mi történt? Tehát,
reméljük, nem adtad fel ezeket a terveket.
Hát nem adtam fel, de van azért egy elég nagy puttonyom abból, amihez így hozzá lehet nyúlni, hogy akkor most már mit tudom én, hogyha úgy adódna a helyzet, akkor mihez lehetne nyúlni, valami hát vagy 6 forgatókönyvvel megvalósulás.
De te ezt beadtad az film alaphoz is annak idején.
Így van, és elég erős magyar produceri háttér volt, sőt végigment egy ilyen Berlinálén, illetve a Cannes-ban végződő forgatókönyvfejlesztésen, majd pedig a Magyar Filmalap, akkor ugye az lehet, tehát a producerem az igényt nyert egy ilyen előkészítési pénzt, ami ilyen, nem tudom én, 7,5 millió forint volt akkoriban, hogy azt mondta, hogy ő ebből 2,5-et áll, és 5-öt kérünk. És hát ez már eleve egy ilyen viszonylag generózus ajánlat volt. Na most akkor volt az, hogy nem adják meg az egészet, de adnak valami kevesebbet, megadják, kevesebbet adnak meg, behívnak konzultációra, vagy visszakézből elutasítják. Na én az utóbbi kategóriába kerültem, amire azt gondolom, hogy viszonylag jót futott ugye az előző filmen a Colorado Kid, de azt gondoltam, hogy ez is egyfajta építkezés, tehát egy ilyen 56-os plusz 56-os téma után egy rendszerváltós téma, ami hát nyilván szóval van egy logikai útja ennek, és nem is annyira nehezen felfedezhető.
A téma feldolgozásával is ma mai napig tartozik a magyar filmszakma.
Igen.
Ezért is, tartozni is fog valószínűleg.
Igen, ezért is
igen. Igen, de mondjuk, hogy mondjak egy érdekességet, szóval amikor oké, tehát rájöttem, hogy igen, feketeségű vagyok, ez mondjuk úgy sejtem nagyjából, hogy miért, meg hogy, de hogy tehát, hogy van ez a feketeségűségem, és akkor nem is tudom mikor, talán 2 évvel ezelőtt bevittem az HBO-hoz, hogy esetleg mondjuk egy ilyen 6 részes minisztériát csinálni belőle, vagy valami ilyesmit, amiben az tűnt jónak, hogy abba be tud lépni a cseh HBO is, meg a román HBO is. Igen. Tehát mondjuk így helyszínekkel is tudnak segíteni, nyilván színészekkel, meg hát persze büdzsével, de aztán utána az HBO-tól felhívtak, hogy a csehek megcsinálták vagy megcsinálják a saját ilyen 89-es dolgozatukat, és hát ilyen formán ez az egész izé így kiesett, ami egyébként eszmélet, vagy valami ilyesmi a magyar címe, talán hozzáférhető az izén. Nagyon érdekesnek. Nagyon érdekesnek tartom, mert ugye az egész bársonyos forradalommal kapcsolatban, tehát ugye a 89-es narratíva eddig cserészről mindig egyfajta ilyen Haveli narratíva volt. Tehát, hogy akkor jött az ellenzék, jött a Havel, stb. És izén. És ehhez képest ez egy Esztebák narratíva, amit megcsináltak ebben az ebben a sorozatban, tehát a magyarnál egyébként sokkal keményebb csehszlovák titkosszolgálatnak a machinációi, és abból egy ilyen krimi történet és gyilkosság, és nem tudom én micsoda, úgyhogy tanulságos.
Köszönjük szépen, ez volt a régen, minden jobb volt. Megvölgyi B. Andrással beszélgettünk az életművéről, a gazdag és embertek folytatódó életművéről. Annak apropóján megjelent az 1989 című könyvének a szűkített, átdolgozott szűkített kiadása. Köszönjük, András, itt voltál. Balázs István, Laskapál.
Köszönjük.
Csundarik Péter voltam. Szervusztok.
Sziasztok.